Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartott kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem még, éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert jobbomon van. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet húsvét utáni első vasárnap. Kezdjük is meg Isten tiszteletünket énekszóval, Urunk dicséretével, harmadik Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Így kezdődik az énekvers. Ó, mely sokan vannak, akik háborgatnak engemet, én Istenem. Szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 230. dicséretünket, a 230. dicséret első 4 verszakát. Az első verszak így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett.
Oh.
a mi segítségünk is mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszot.
Tizenötödik úrnapja, 37. kérdés. Mit értesz azon, hogy szenvedett? Azt, hogy földi életének egész idejében, különösen annak végén, testében, lelkében elhordozta Istennek az egész emberiség bűne miatti haragját, hogy szenvedésével, mint egyetlen engesztelő áldozattal testünket, lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és Isten kegyelmét, az igazságot és az örök életet elnyerje nekünk. 38. kérdés. Miért szenvedett Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy ártatlan létére világi bíró ítélje el, és ezáltal megmentsen minket Isten szigorú ítéletétől, amely mindjártunkra várt volna. 39. kérdés. Nagyobb dolog-e az, hogy megfeszítették, mintha más halálnemmel halt volna meg? Nagyobb, mert ezt tesz bizonyossá afelől, hogy ő magára vette azt az átkot, amelynek súlya rajta volt. A kereszt halált ugyanis Isten megátkozta.
Kedves testvérek, Istenek igéjét olvasom református bibliaolvasó kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltárból. Ez pedig a 16. fejezet a Zsoltárok könyvének. A 16. fejezet mind a 11 versét olvasom. Itt szól hozzánk tehát Isten írott üzenete a Zsoltárok könyve 16. fejezetéből az első verstől. Dávid bizonságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkomra. Uram, te vagy osztály részem és puharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztály részem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőn. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkben, fogadásán. Amen. Csendesedjünk el imádság. Urunk Istenünk, mennyei felséges édes atyánk a Jézus Krisztus által. Urunk, valóban hadd áldjunk és magasztaljunk téged ezen a mai vasárnap reggelen is. Köszönjük, Urunk, életünket, és nem csupán a földit, a biológiai létet, hanem akik már az Urat ismerik, az örökké való éltet is. Hogy ez megkezdődhetett itt a földi életünkben, és bizony nem csak a földi életünk végéig tart, hanem azon túl is valóban örökké való módon. Számunkra olyan felfoghatatlan mindez, Urunk, de tudjuk, hisszük és valljuk, hiszen te szerezted meg számunkra a te haláloddal és feltámadásoddal. És köszönjük, Urunk, hogy minden egyes vasárnap erre is gondolhatunk, hiszen minden egyes vasárnap a te feltámadásodnak is ünnepe. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg az elmúlt hetünket is. Adtál erőt, bölcsességet a munkához, munkavégzésünkhez, a mindennapi dolgokhoz, az otthon való léthez, a gyerekneveléshez. És Urunk, bizony azt is elmondjuk neked, hogy hiával is vagyunk, sokszor a békességnek, a türelemnek, olyan gyakran el szokott ez fogyni. Különösen most, hogy amikor jobban össze is vagyunk zárva a sajátjainkkal, szeretteinkkel, amikor jobban szétszakadozott a mi életünk és másokkal kapcsolatban, amikor kevesebbet találkozhatunk, lehet személyes az a találkozás, Urunk, talán még jobban, még többen, még nagyobb türelemre, békességre van szükségünk. És Urunk, add meg azt is, hogy sokszor be is valljuk ezt neked, hogy ez hiával van. Szükségünk van békességre, de a te békességedre. Szükségünk van türelemre, de a te türelmedre. Szükségünk van szeretetre, de a te szeretetedre, ahogy te szeretsz bennünket. Urunk, add, hogy ezeket a hiányokat és hiányainkat is merjük bevallani neked, merjük megfogalmazni, kiönteni imádságban is előtted. És köszönjük azt is, Urunk, mert oly gyakran, sokszor tapasztaltuk már, hogy adod a te békességedet, a te türelmedet, a te szeretetedet. Urunk, légy ezért áldott. És hadd kérjünk, Urunk, arra ma is, hogy áld meg igédet lelkeddel. Annyira vágyakozunk arra, hogy megkapjuk a lelki táplálékot is, ahogyan te tudsz egyedül táplálni bennünket. Így kérünk, Urunk, ma is áldást igédre, így kérünk ma is áldást az ige megértésére, és így kérünk ma is áldást az ige megtartására. Kérünk Jézus Krisztus nevében, áld meg bennünket, légy velünk szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örömüzenet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a megkezdett dicséret, a 230. dicséretünknek az 5. verszakát. Az 5. verszak így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom fele. Kedves testvérek, Istennek igét olvasom református bibliolvasó kolózunk szerinti mai újszövetségi ige szakaszból, ez pedig írva található János szerinti evangélium 21. fejezetében, a 21. fejezet első 14 versében. Itt szól hozzánk Isten írott üzenete, a János szerinti evangélium 21. fejezete első versétől. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánoél a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadta halottak közül. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünk befogadását. Amen. Kedves testvérek, egy olyan történettel van dolgunk a mai napi igében, amely, hogy mondjam így, nagyon szürkén, nagyon hétköznapin indul, és bizony sok benne a keserűség is, ez is kiderül már a történet közben, hiszen elmentek a tanítványok halászni, de semmit sem fogtak. És bizony a történet végére pedig egészen ünnepi lesz, egészen mássá lesz. Hiszen Jézus megtölti az ő életüket önmagával, és így már nem hétköznapi, nem szomorú, nem lemondó, nem csőd helyzet ez a történet, hanem valóban ünnepi, felemelő, és hagyd mondjam így hálatelt is. Miről is van szó? János evangélium a főjegyzés a történet utolsó versében olvastuk is, hogy már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványoknak. Az első megjelenés a 10-nek szólt, nem volt még akkor köztük Tamás. Aztán olvasjuk, hogy 8 nap múlva újra együtt voltak a tanítványok, Jézus ismét megjelent, Tamás is köztük volt, és Tamást biztatta az Úr. Mindezt, amit ő kért, mondani sem kellett, Jézus már mutatta a sebeit, és Tamásnak megvolt a bizonyossága is, hogy valóban feltámadt az Úr. És eltelik valamennyi idő, nem tudjuk pontosan mennyi, lehet, hogy csak néhány nap, és utána újra megjelenik Jézus valami egészen különleges helyzetben, emlékeztetve is a tanítványokat egy régi nagy csodálatos halfogásra, az ő földi szolgálata kezdetén, de megerősítve őket most ebben a reménytelen helyzetben. Mit is olvasunk? Azt olvastuk, hogy elmentek, heten voltak együtt a tanítványok, ahogy János a Szent Tanú tudósít, elmentek egyszerűen halászni. Ezt olvastuk. Tudjuk, a tanítványok többsége, vagy többen közülük halászemberek voltak. Minden napi tevékenység. amit el kellett végezni, a munkavégzés, amiből el kellett tartani saját magukat és a családjukat. És most, bár ilyen ünnepi órákban voltak együtt Jézussal, látták a feltámadottat, mégis valahogy visszatérnek a hétköznapihoz. És szembesülni kell azzal is, ami történik, bár egész éjszaka haláztak, azt tették, amihez a legjobban értenek, bőven is voltak ehhez, de semmit sem fogtak. Talán úgy is mondhatnánk, hogy az első üzenete ennek a történetnek az, hogy csődhelyzetbe kerültek a tanítványok. Tették azt, amihez legjobban értenek, és ez sem ment. Vagy nem ment már. Vagy nem ment úgy, mint azelőtt Jézussal. Vagy úgy is mondhatnánk, igen, most már a mindennapi munka végzés sem megy úgy, ha megismertük Jézust, mint annak előtte. És nem elég csupán a szakértelem, nem elég a hozzáértés, nem elég a magunk ügyessége, kell hozzá az áldás is. Jézusnak az áldása. Milyen üzenete lehet számunkra ennek az első kisebb üzenetnek a történeten belül? Valahogy így, talán hadd kérdezzem is. Volt-e már olyan, hogy mi is csődhelyzetbe jutottunk? Egyszerűen azt éreztük, hogy azt, amit eddig tenni szoktunk, az már nem megy. Nem elég a nekifeszülés, nem elég a szakértelem, nem elég a munkabírás, egyszerűen nincs áldás a dolgainkon. És hogy talán sokféle álom, sokféle elképzelés volt az életünkre nézve, de valahogy ezek sem jutottak célba. Röviden így fogalmazhatnánk meg, egyszerűen csődbe jutott az életünk. Mi is történik ilyenkor, mert szükséges ez is, nem csupán a történet szempontjából, hogy valóban hétköznapiból legyen emelkedetti ünnepé ez a történés is, hanem a mi életünkre nézve is. Az, hogy, hogy mondjam így, lehet áldás ez a csőd. Annak beismerése, hogy nem megy a magunk erejéből. Mi is történt? Nagyon egyszerű ez a történés, ahogy Jézus hajnalban ott megáll a tónak a partján, és egyszerűen szembesíti a tanítványokat azzal, amit eddig tettek. Érdekes a kérdés is. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Történet szerint először, bár valószínű, nem is ismerik meg Jézust. Azt hiszik, valami kóbor idegen állt meg ott a part mellett, és valahogy próbál élelemhez jutni. De fontos a történet szempontjából ez a mondat, ahogy Jézus megkérdezi, és ott arra adott válasz. Beismerni, hogy nincsen. Igen, magam erejéből nem megy, magam képességeiből nem megy, hanem hiányzik. Valami nagy baj van. Igazán csőd van. Nagyon érdekes ez a történet abból a szempontból is, hogy Jézus megvárja a hajnalt. Nem valamikor az éjszaka közepén, vagy éjfélkor, vagy hajnal előtt megy oda a tanítványokhoz, és akkor kérdezi meg mindezt tőlük, hogy van-e valami ennivalótok. Így is kérdezhetnénk, ez van a kérdés mögött, hogy van-e valami, hogy mondjam így, eredménye a ti munkátoknak. Hiszen, hogyha éjszaka megy oda, vagy éjjel, vagy még hajnal előtt, akkor mondhatták volna büszkén a tanítványok válaszképpen, hogy bár még most nincs, de majd még biztos hajnalig lesz. Hiszen még a fogásnak az ideje van itt a tavon. És hogyha eddig nem is sikerült, majd még reggelig sikerülni fog. Az is fontos üzenete ennek a mi első gondolatunknak, hogy Jézus sokszor így meg szokta várni, hogy teljes csődbe jussunk. Hogy igazán akkor lép oda és kérdez szelíden. Ebben a kérdésben benne van az, hogy tudok-e segíteni. A történet végén ez ki is derül. Milyen érdekes, hogy mondjam így, ez is áldás, hogyha végre beismerjük, hogy Jézus nélkül nem megy. Hogy a saját elképzelés, erőfeszítés, álmok és azok megvalósítása, vagy akár a mindennapi munka, az ő áldása, jelenléte, életünkben való léte nélkül nem megy. Csődbe jutottunk. Mi következik ezután? Hogy mondjam így, hiszen nem volt áldás a munkán, ebből két dolog is következik, hogy mi az, amit rosszul csináltak a tanítványok. Az első dolog, hogy igazán nem jól csináltak, amit csináltak, hiszen mit is olvastunk? Egyrészt ott volt a saját szakértelmük, ott volt a saját magabiztosságuk, a tanult szakmának az ismerete, a sok éves gyakorlat, mégsem jutottak semmire. És milyen érdekes, miután Jézus megkérdezte azt, hogy van-e valami ennivalótok, és ők bevallják azt, hogy nincs. Jézus kiadja az utasítást, így olvastuk a történetben, ő pedig ezt mondta nekik, ez a 6. vers, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán is találtok. Érdekes a történet szempontjából az is, hogy nem akadékoskodnak. Nem mondják azt, hogy de hát egész éjszaka fáradtunk. De hát talán mi jobban értünk a halászathoz, mint te ott idegen a parton. Hanem engedelmeskednek. Kivetették, így olvassuk, mármint a hálót, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Nagyon érdekes a történetnek ez a pontja. Igazán itt derül ki, hogy ki is az az idegen a parton. Ez a következő vers, amit olvasunk. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. És tudjuk, hogy János sokszor így nevezi magát, nem néven. Ő a legfiatalabb, akit Jézus szeretett. Ő az, aki oda hajolt Jézus kebelén az utolsó vacsorán. És ő az, aki megmondja, ki is ő. Mert ő felismeri, az Úr az. Olvassuk ezt. Ezt mondja Péternek, Simon Péternek. Tehát, mi történik? Jézus parancsol nekik, már egész éjszaka fáradoztak, semmit sem fogtak, és most az ő szavára kivetik a hálót, és találnak. Nem keveset. János, a szemtanú, és itt nagyon fontos ez a pici részlet is, mert benne van a szemtanúnak minden egyes lezdülése, 153 nagy halat számolnak össze. Nem volt ez ritka abban az időben így tenni, hogyha többen haláztak, hogy el tudják osztani pontosan a zsákmányt. Tehát egészen megdöbbentő, ahogy a minden pillanat, minden apró részletet leír János apostol. Mi is történik? Jézus talán emlékezteti is őket arra a bizonyos első nagy csodálatos halfogásra. Lukács evangéliuma 5. fejezete elején írjuk ezt, olvassuk ezt. És mi is történik akkor? Hát szinte ugyanígy Jézus tanít Péter halász hajójából, kéri, hogy menjenek egy kicsit beljebb a parton, hogy hallja őt a sokaság, és miután elmondta a tanítását, azt kéri, hogy evezzenek beljebb a mélyre, és vessék ki a hálót fogásra, akkor Péter még tiltakozik, hogy de hát Uram, talán benne van így ez a történetben, nem a nappal ideje a halászat, hanem az éjszakájé, akkor sem fogtak semmit, de aztán kivetik és megtelnek halakkal a háluk. Péternek ez az első nagy felismerése. Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Meglátja Jézus teljes szentségét, nem csak a csodát, hanem valami sokkal többet, és érzi az ő bűnös voltát is mellette. Talán Jézus ezzel is emlékezteti őket az első és csodálatos halfogásra. Ugyanúgy most is az ő szavára vetik ki a hálót, és találnak nem keveset. Mit is mondtuk? Tehát egyrészt nem azt csinálják, vagy nem jól csinálták, amit csinálnak. Hogy mondjam így, magunk nyelvére fordítva, a mai élethelyzetre, akik megismerték már egyszer az Urat, azok nem térhetnek vissza a mindennapi munkával se úgy, hogy nem kérik Jézusnak az áldását. Hogy nem kérik, hogy legyen ott a mindennapokban. És talán tapasztalják azt is, hogy a munka végzés sem megy úgy, még ha ott a szakértelem, a tudás is, hogy nincs rajta az ő áldása. A másik dolog, ami következhet ebből a történetből, miért is nem sikerült, miért kerültek csődbe ezek a tanítványok, hogy nem azt tették, nem azt csinálják, amit tenniük kellett volna. Hiszen az első csodálatos halfogásnál azt ígéri Jézus, hogy ezentúl ember halásszá leszel, kifejezetten Simon Péterhez szól ez a megbízatás, de tudjuk, a tanítványok egész közösségére is igaz. Azaz, most már Isten országának építésébe kell beállni. Nem a mindennapi munka most, hanem a mindennapi hívás, hívogatás Isten országába. Tehát nem azt teszik most a tanítványok, amit kellett volna. Kicsit számunkra talán megdöbbentő is, hiszen már két megjelenésén túl vannak Jézusnak, az ő feltámadott voltát láthatják dicsőségesen. Egyszer a 10 van jelen a tanítványok közül, másodszorra a 11. És mégis a történet elején ezt olvastuk, hogy egyszerűen Simon Péter azt mondta a tanítványoknak, elmegyek halászni. Ők pedig még 6-an csatlakoztak hozzá. Hogy mondjam így, egészen más lett volna most már a feladatuk, hiszen a feltámadott Úrral találkozva vinni kellett volna az örömüzenetet mások felé. Ők pedig most visszatérnek a mindennapi, az általános foglalkozáshoz. Nem ez lenne most a feladat. Hadd kérdezzem így, saját életünkre vonatkoztatva, hogy ha már Jézus Krisztust ismerjük, akkor valóban a feltámadottal való életet éljük, nem csak ünnepnap, nem csak a nagy ünnepkor, nem csak vasárnaponként, hanem a hétköznapokban is. Természetesen végezzük azt a hivatást, amire elhívott az Úr. De kérdés, hogy milyen szívvel? Feltámadott erejével, üzenetével, örömével tesszük-e, vagy pedig anélkül mindezt? Azért is kerültek csődbe ezek a tanítványok, mert nem így tették, nem ezt tették. Mi is következik még mindebből, ebből a történetből? Azt, hogy az elején így is mondtuk, egészen lehangolóan, szomorúan, hétköznapian indul ez a történet, de a végén egészen ünnepivé lesz magával Jézussal. Tehát miután felismerik az Urat, egyrészt Simon Péterről azt olvastuk, hogy úszva megy ki a partig. Ismerjük Péternek ezt a vehemenciáját, ahogy az Urat követi ő. Ahogy ha felismeri az Urat, akkor ilyen nagy erővel teszi azt. Most is ő akar az első lenni, hogy közelebb kerüljön az Úrhoz. De aztán jönnek a többiek is, és mit olvastunk? Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta, halat és még kenyeret is. Milyen érdekes, Jézus természetesen nem azért kérdezte meg, hogy van-e valami ennivalójuk, mint hogyha neki lett volna szüksége rá. Itt a történetből is kiderül, hogy igazán nekik van szükségük rá. És Jézus még azt sem várta meg, hogy a most hozott zsákmányból, zsákmánnyal kérjenek a partra, ő már elkészítette a vendégséget. Így olvassuk, láttak ott halat, már parázsra sülve, és még kenyeret is. Aztán Jézus ezt is kéri, hogy tegyék hozzá a most hozottakból is, azt, amit az ő parancsára kivetve a hálót fogtak, így lesz teljessé majd a vendégség. Igazán, hagyd mondjam, így örömünnepi, akár lakomává, bár olyan egyszerű az étel. De miért is lesz azzá? Azért, mert Jézus köztük van. Újra ott a feltámadott. Ő irányítja az eseményeket. Ő az, aki szerzi ezt a vendégséget. Ő adja az örömet a szívünkbe. Kedves testvérek, mi történik tehát? Egyrészt Jézus várta azt, hogy beismerjék a csődöt. Csődbe jutott az, amit eddig tettek. És sokszor így áll felénk is, így kérdez felénk is, hogy beismerjük végre, ha már csődbe van az életünk. Lehet, hogy már Jézus nagyon régóta nézi a mi életünket, mint ott a küszködő tanítványokat a parton, de megállja azt, hogy eljussanak egészen a csődig, be is ismerve mindezt.
Lehet, hogy így van a mi életünkkel is, nézi azt, és már kérdezne, de megvárja, hogy mi mondjuk ki azt, hogy igazán csődbe jutottam. De Uram, Te tudsz segíteni. És így megszólít bennünket a mi Urunk. Hagy mondjam így, Jézus Krisztus igazán csak az üres edényt tudja megtölteni. Ha az magunkkal van tele, a mi életünk, akkor azt magunknak tulajdonítanánk, és úgy gondolnánk továbbra is, van nekünk erünk, vagy van még erőnk, hogy előbbre jussunk. Hogyha a mi cselekedeteinkkel van tele az életünk, Jézus nem fog megszólítani. Vagy a mi szolgálatainkkal, amiket mi gondoltuk is, úgy a mi elgondolásunk szerint szeretnénk szolgálni az Urat. Vagy a mi jó cselekedeteinkkel, a mi kegyességünkkel, hogy hát lám, segítek én másoknak. Vagy akár az én szenvedésemmel, vagy az én türelmemmel, ami úgy, ahogy menni szokott. Jézus akkor nem tudja megtölteni az életünket, hogyha ez mind a miénk, a magunknak tulajdonított. És erre sokszor megfelelőképpen büszkék is vagyunk. Jézus azt szeretné, hogy üresítsük meg magunkat előtte, valljuk be a csőd helyzetet, és kérjük az ő segítségét. Ő töltse meg az életünket. Ő adjon erőt, ő adjon örömet, ő adjon áldást. És nem csak az ünnepnapokra, hanem a mindennapokra. Legyen az mindennapi munka, legyen az mindennapi akár otthon végzett munka, vagy éppen a gyereknevelés, vagy éppen a tanulás. Az ő áldása szükséges ahhoz. Kedves testvérek, talán ez a három kis üzenet lehet a mi mai történetünknek az üzenete, és a végén ezt olvastuk. Tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Ő a vendéglátó, ő az, aki megint csak szolgál a többiek felé. Isten adja meg, hogy így is megértsük ezt a történetet, ahogy az Úr kegyelmesen beléphet a mi életünkbe, megvárva azt, hogy mi valljuk be, hogy szükségünk van rá, hogy lelki szegények vagyunk, és tudjuk, hogy aki ezt bevallja, az megelégítetik. És a mindennapokban is emlékezve az ő erejére, hogy ő adhatja az áldását, adja az ő békességét és türelmét, mert a miénk az hamar el szokott fogyni. Isten áldja meg ezt a történetet, áldja meg a mi ünnep utáni létünket, a húsvét utáni létünket is, és ne csak a vasárnapok ünnepnapjait, hanem a hétköznapok mindennapjait. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Először csendes percben legyünk együtt. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg neked, hogy a szemtanúk írhatták le a te újabb és újabb megjelenésedet. Ők, akik ott voltak, akik láttak, akik hallottak, akik tapinthattak is, akik veled együtt étkeztek. És Urunk, hadd köszönjük meg, hogy így újra és újra megkerested a tanítványokat, a reményvesztetteket, a kis hitűeket, és bátorítottad őket. És Urunk, hadd köszönjük meg, hogy bár te magad már nem vagy jelen testileg a világban, de ma is meg lehet találni téged. Egyszerűen lehet hozzád közeledni, és te közeledsz hozzánk, és megtörténhet a találkozás, és beléphetsz az életünkbe. És egészen mássá lesz ünnepivé, minden nap a hétköznap is. hiszen te a békességed, a te áldásod, a te türelmed lép be az életünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy mindez ma is lehetséges. És köszönjük, Urunk, hogy te vállaltad értünk a kereszthalált. És hogy az Atya feltámasztott téged, elfogadva a bűnökért bemutatott áldozatot, így megdicsőítve fiát. És a te érdemedért, Urunk, nekünk tulajdonítod mindezt igazságul, hogy majd nekünk is lehet, és van bűnbocsánatunk, teljes igazságunk, és hogy lesz feltámadásunk, te benned és te veled. Urunk Istenünk, hadd kérünk téged, hogy mindazok, akik nem ismernek téged, merjék bevallani, hogyha csődbe jutott a helyzetük, az életük. És hogy kiáltsanak hozzád, hívjanak segítségül. És tapasztalni fogják azt az erőt, az erőtelenségben, amit te tudsz adni. És Urunk, hozd ki így őket a mélységből, hozd ki és állíts tágos térre, emeld föl tekintetüket, hogy lássák a te ajándékodat, minden áldásodat, és azt az életet, az újat, amit te adsz a te ismereteddel, ismeretedből. Kérünk, Urunk, valóban így emeld föl a mi tekintetünket, mindnyájunkét, ne a félelem tartson bennünket fogva és lehúzva, hanem a te szeretetedet, a te jóságodat, azt vegyük észre, azt lássuk meg, az áradjon szét a mi életünkben. Hiszen nem a félelemnek lelkét, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adtad nekünk. Urunk, így kiáltunk hozzád mindazokért, akik ilyen csőd helyzetben vannak. Kiáltunk azokért, és akik a gyász miatt kerültek mélységbe. Urunk, vigasztald, bátorítsd őket. De kiáltunk azokért is, akik félelemben élnek. Urunk, hozd ki őket a félelmekből. És kiáltunk minden ilyen csődbe jutott életért, Urunk, te tedd újjá, te teremts újjá azt. És legyen egy új élet, egy új kezdet, most már nem a saját elképzelés szerint, hanem a tied szerint. Így kérünk, Urunk, orvosokért, ápolókért, mindenkiért, aki értünk is dolgozik. Urunk, menekíts meg bennünket a szörnyű kortól, valóban szűnjék e szorítás rajtunk. És hadd könyörgünk, Urunk, a betegekért, a haldoklókért különösen, kiáltsanak hozzád kegyelemért. Akár úgy, ott, az utolsó percekben ismerjenek meg téged, bízzák rá az életüket te reád. De, Urunk, kérünk, gyülekezetünk egészért, kicsikért, nagyokért, kérünk a gyermekekért, egészen kicsikért, iskolásokért, de a középiskolásokért, felsőbb iskolákban lévőkért. Urunk, áld meg az otthonról való tanulásukat, adj türelmet nekik ehhez. Hadd, hogy valóban elszeressék, elvégezzék a munkát, el akarják azt végezni. És hadd kérünk, Urunk, így tanárokért, tanítókért is. Adj nekik bölcsességet, adj nekik türelmet, szeretetet diákjaik felé. És kérünk, Urunk, időseinkért is, félelmes szívükért, Urunk, bátorítsd őket, és hadd kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd is őket, testet, lelket egyaránt, és tudva azt, hogy a külső ember meg is romlik, napról napra újulhat a belső. Így kérünk gyülekezetünk egészért, kérünk a szolgálatokért, kérünk az így közvetített ige hirdetésekért, bibliaórákért, kérünk a bibliaórás beszélgetésekért, a bibliakör vezetőért, ifjúsági vezetőért. Hadd kérünk, Urunk, áldást a vasárnapiskolás tanításokért. Kérünk, hogy így is áld meg bennünket a technika eszközeink keresztül, ahogy közvetítjük a te igédet. És Urunk, áld meg a bizonságtételeket, az imádságokat, amit egymás felé mondunk. Kérünk, légy velünk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, akik a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Énekeljük befejező énekünket az új énekes könyvünkből, és majd kérjük a mi Urunk áldását. Hálát adok, Uram, az életért, 761. dicséretünk mindhárom verszakát énekeljük. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon ti néktek békességet. Amen. Áldás, békesség, viszontlátás.